telefonvonalban Sanád Gergely, sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa. Üdvözlöm, jó reggelt, jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Ma zárul Kínában a 14. országos népi gyűlés, több napon át üléseztek, és hát külpolitika, gazdaság, biztonsági kérdések szinte minden terítékre és napirendre került. Mit lehetne kiemelni? Mi volt a leghangsúlyosabb? Egyáltalán inkább politikai vagy gazdasági üzeneteket fogalmaztak meg?
Mind politikai, mind gazdasági üzenetek megjelentek, de a leghangsúlyosabb talán az volt, hogy nem történt semmi érdekes, tehát sokan azt várták, hogy azért markánsabb üzenetek, fordulatok, szakpolitikák meg fognak jelenni. De láthatólag a gazdaság az, ami a leginkább érdekli most a vezetőket, viszont nem tudtak dőlőre jutni egy sor fontos kérdésben. A vitákat nem szokták a nyilvánosság elé vinni, de az, hogy tulajdonképpen semmiféle jelentős változás nem jelent meg, miközben egyébként szükség lenne új döntésekre, új politikákra. Ez azt jelzi, hogy meg van bénulva a kínai kommunista párt, és nem tudják eldönteni, hogy mit is kezdjenek most a gazdasággal.
Ja, ha már a gazdaságot említette, elhangzott itt a népi gyűlésen, hogy 5% körüli GDP növekedést terveznek Kínában 2024-re. Valamivel 5% feletti volt tavaly 2023-ban is a növekedés, de a kínai kormányfő azt mondta, hogy azért kockázatok és kihívások vannak ezzel kapcsolatosan. Mik lehetnek ezek a kockázatok?
Általában nagyon nem jó a hangulat kínai gazdaságot, illetően Kínában sem. Tehát a kínai vezetők nem szoktak ennyire nyíltan beszélni kockázatokról, meg kihívásokra, meg egyebekről, de tulajdonképpen most ezek vitték a prímet. Hát itt van a fiatalok munkanélküliségétől kezdve a ingatlan piac problémáin át a amerikai technológiai embargón keresztül a helyi kormányzatok eladósodottságig. Egy csomó olyan tényező, amik önmagukban is elég súlyosak, de így együtt összeállva nagyon komoly akadályokat jelentenek az országnak. Nem fogják bedönteni még az országot, de az a ambiciózus célkitűzés, hogy hát Kína itt pillanatokon belül a világvezető hatalma lesz, az tulajdonképpen ellehetetlenülni látszik, mert egész egyszerűen előtte még ezeket a problémákat meg kell oldani, viszont ehhez meg láthatólag nincs meg a konszenzus a pártvezetésen belül, tehát valamit csinálni kell.
Szóba kerültek katonai kiadásokkal kapcsolatos kérdések is, és belhangzott, hogy 7,2%-kal növelnék a katonai kiadásokat. Azért ez hát különösen kínai viszonylatban komoly mértéknek tűnik.
A kínai a világ második legnagyobb katonai költségvetése, de természetesen még mindig bőven el van maradva az amerikai, de még akkor is, hogyha nem biztos, hogy ez valóban annyi, amennyi, mert azért a kínai hajlamosak más tételekhez sorolni katonai kiadásokat, mondjuk kiképzési költségeket átteszik az oktatáshoz a bücsébe, és akkor rögtön szebben mutat az oktatás is, meg a honvédelem is, de ez a 7,2% ez azért nem olyan óriási, tehát hogyha a gazdaság növekszik 5%-kal, akkor lényegében valamivel a gazdasági növekedés felett nő a katonai költségvetés, még így is bőven mondjuk a NATO tagországoktól elvárt 2%-os, tehát a GDP arányos szint alatt marad a kínai. Tehát erre azt mondanám, hogy természetesen hát ez egy kimondott célja az országnak, hogy a világ egyik legmodernebb, legerősebb, legütőképesebb hadseregével rendelkezzen. Ez nem egy olyan cél, amit el fognak engedni.
És a katonai szerepvállalást tekintve ebben az átalakuló világrendben milyen szerepe lehet Kínának, és hol lehet a szerepe?
Hát nyilván van a saját közel-külföldje. Tehát a saját régiója, pontosabban a saját régiójában vannak olyan vitatott területek, amelyek felett szeretné a szuverenitását érvényesíteni. Itt nyilván...
Ez Tajvan lehet elsősorban? Mert ugye Tajvan is szóba került hangsúlyosan itt a népi gyűlés felszólalásai sorában.
Tajvan az 49 óta minden parlament ülésen szóba kerül, sőt lényegében minden politikai gyűlésen. Ez egy olyan központi kérdés Kínában, hogy nem lehet nem beszélni róla. A fő üzenet Tajvannal kapcsolatban mindig az, 49 óta egyfolytában az, hogy hát a Tajvan a miénk, előbb-utóbb vissza fogjuk szerezni. Szeretnénk, hogy ez békés úton történjen, de a katonai megoldást sem vetjük el. Most is lényegében erről beszéltek, hangsúlyok szoktak változni. A Tajvan az egyik ilyen problémás kérdés, de ott van a dél-kínai tengeri szigetek kérdése, ott van a kelet-kínai tengeren egy szigetcsoport, ami a Japánnal vitatkozik, vannak Indiával területi vitái. Tehát bőven vannak a saját környékén olyan területek, amiket nem feltétlenül fegyveresen akar megszerezni, de hát hogyha egy katonai szuperhatalom, akkor nyilván kevésbé mernek ellene a szomszédok fellépni mindenféle lakatlan szigetek, meg nem lakatlan szigetek érdekében. Tehát ez az egyik cél, másik pedig globálisan is nyilvánvalóan Kína szeretné mutatni, hogy ő egy az egész világon bárhol beavatkozni képes szuperhatalom, de ez egyelőre ilyen ENSZ békefenntartó missziókban, meg a indiai óceán nyugati végében, a szomáliai kalózok elleni fellépésben, meg egyebekben látszódik, tehát még nem arról van szó, hogy mondtam, ugyanúgy 800 külföldi katonai bázisa lenne Kínának, mint meg az Egyesült Államok, mert egyelőre egy van, tehát nem a világot akarja úgymond elfoglalni Kína, de azért jelezni akarja, hogy egy globális katonai hatalom.
Mennyire volt hangsúlyos kérdés a népi gyűlésben a viszony Oroszországgal, a háborúban álló Oroszországgal? Tehát, ha jól emlékszem, éppen a kínai külügyminiszter fogalmazott úgy, hogy hát itt kölcsönös előnyökről van szó, mert hogy orosz földgáz van a kínai háztartásokban, és kínai autók meg az oroszországi utakon.
Maga a parlament ez nem igen foglalkozik külpolitikai kérdésekkel a kínai rendszerben. Általában ugye nem a parlament a igazi döntéshozó, de a külpolitikai kérdések meg se szokott szólalni. Azért érdekes a parlament, mert ilyenkor politikusok ki szoktak állni mindenféle életterületen, sajtótájékoztatót tartanak, nyilatkozatokat adnak ki, amiből el lehet lesni a jövőnek a fő irányát. Most Oroszországgal kapcsolatban Kínának a álláspontja tulajdonképpen két éve változatlan. Ő azt mondja, hogy hát ez egy orosz meg ukrán probléma, amit ráadásul a NATO kezdeményezett, tehát a kínai propaganda egy az egyben átveszi a orosz narratívát a háborúval kapcsolatban, ami szerint Oroszországban lett kényszerítve ebbe a háborúba, ezért aztán ők hát nem támogatják ebben Oroszországot, de nem is akadályozzák, hogy azt csináljon Ukrajnában, amit akar, tehát ők vidáman kereskednek vele, befektetnek Oroszországba, a pénzügyi rendszerükön keresztül Oroszország lélegzethez jut, és ez valószínűleg nem fog változni.
Köszönjük szépen az elmúlt percekben Salád Gergely sinológust, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársát hallották.